ember ugye mérges, vagy azért, azért jön ez a, ez, a, ez a, mondjuk egy ilyen, hát kicsit mérges, mérges, tehát ingerült lesz az ember, mert hogy belém lát, és akkor nekem mondja ezeket a dolgokat. Itt nem erről van szó, ezek általános dolgok, könyvből olvassa láma, nem ő mondja, igaz? Tehát könyvből olvassa, ezek általános dolgok, és nem személyes jellegűek, nem úgy, tehát ez nem személyeskedés, hogy te ilyen vagy, és te meg úgy. Na, hogyha azt mondja, hogy te ilyen vagy, akkor az ember, és te milyen vagy, ugye nyilván azonnal visszavág az ember. Vagy inkább magadról beszélj, mit beszélsz én rólam, igaz? Az emberben ez megvan. És ez nem is baj, hogy ez így megvan, nem ez a probléma. A probléma az, hogy, illetve a dolog értelme az, hogy amikor ezt halljuk, akkor tessék, próbáljuk meg, tehát meditáljunk ezen. Meditáljunk ezen, vagyis figyeljük meg önmagunkat. Tehát nem az az érdekes ebben a tanításban, hogy valaki más elmondja nekünk, hogy milyenek vagyunk, nem erről van szó. Arról van szó, hogy általában ilyen hibák vannak manapság az emberekben, és figyeld meg, hogy magadban van-e ilyen hiba. Ja? Tehát mondom, még egyszer nem arról van szó, hogy most egy tisztánlátó ember elmondja a mi hibáinkat, mert annak ugye az előre mindig az, hogy az ember akkor mérges lesz, irritált lesz. Miért mondja ezért nekem? Minek? Mi értelme van ennek? Vagy pedig egy elvárás, hogy akkor most akkor mindig mondja nekem. És akkor mind a kettő rossz, mert a tanításnak pontosan az értelme az, hogy önmagunk tanuljuk meg felfedezni a saját hibáinkat. Ne várjuk azt, hogy más mondja, hogy milyen hibáink vannak. Önmagunk vegyük észre, hogy nekünk milyen hibáink vannak. Jó? Ez a tanítás pontosan erről szól. Egy kicsit élez, kiélezve és röviden, velősen ugye a mai kor általános hibáit föl elmondja, most próbáljuk meg észrevenni, hogy bennünk van-e valami, ami ezekhez hasonlít. Egy kicsit ezen elmérkedjünk. Rangi, a önmagunk hibáit látni az egy nehéz dolog, és óvatosan kell ezzel is bánni. Tehát kezdettelen idő óta létezünk, és számtalan életünk volt eddig. Ezt lehet illusztrálni a hagymával például. Az ember levesz egy héját, és akkor ott van egy másik. Tehát elvileg ugye nincs vége. Nincs vége a hagymának. Egy héj után héjat el lehet hámozni róla. Vagy pedig van ez a boróka, aminek a szintén hogy magját hámozni lehet, és egyik után jön a másik réteg, és nincs vége. Tehát ilyenek vagyunk. Az életeink száma ilyen, ehhez hasonló. Tehát nincsen egy kezdeti, egy első életünk, olyan sok életet éltünk. Ez alatt a számtalan élet alatt, hogy mit cselekedtünk, arra azt ne is próbáljunk meg arról fogalmat alkotni. Tehát az ember nem tudja fölmérni, hogy mi mindent csinált. És ezt nagyon fontos tudni. Nagyon fontos tudni, mert könnyen abban a hibába esünk, hogy egy-egy kis dologra, egy-egy dologra emlékezve hatalmas dolgot csinálunk belőle, és teljesen tévesen közelítjük meg. Tehát amikor az önmagunk hibáit mérjük föl, akkor legyen nagy a gondolkodásunk. Nagy, széles látókörű. Nagyon fontos. Mert az emberek tehát szűklátókörűen közelítik meg a hibáikat, és akkor depresszióba esnek, amit nem maga a hiba okoz, hanem maga a szűklátókörűség okozza ezt a depressziót. És elveszítik ugye a talajt a lábuk alól, sokan öngyilkosok lesznek és mindenféle. Ez pedig extrém szűklátókörűség, mert hát önmagunkat megölni az a legértelmetlenebb dolog a világon, tudnék minden folytatódik tovább. Viszont egy nagyon rossz dolgot, tehát nagyon-nagyon megnehezítettünk mindent azáltal, hogy ezt az őrültséget elkövettük. Tehát nagyon fontos, hogy széles látókörű módon közelítsük meg. Tehát ez pedig nagyon egyszerűen, ahogyan a szövegek mondják, nagyon egyszerűen abból áll, hogy ismerjük föl, hogy a mi hibáink azok akkorák, mint egy hegy. Hegy. Ja? És a hegyet nem látjuk. mi csak ilyen kis morzsákat látunk, amit másokban észreveszünk. Tehát azok a hibák, amiket mi észreveszünk, azok morzsányi dolgok, magát a hegyet nem látjuk. Egyszerűen mert sziklátókörűek vagyunk, és nem vagyunk képesek a morzsánál többet látni. És ezért, tehát ezért ilyen széles látókörűen közelítsük meg önmagunkat, és az önmagunk hibáit és negativitásait. És ha ez sikerül, akkor pedig képesek vagyunk arra, hogy ezekkel dolgozni kezdjünk. Annak pedig megvan a pontosan megállapított menete, hogy hogyan kell ezekkel dolgozni. Meg kell vallani a hibákat. Meg kell vallani a hibákat. És tehát megvallani azt jelenti, hogy elismerjük őket. Beismerjük, elismerjük a hibákat. Elismerjük őket, nem takargatjuk önmagunk elől, tehát az önállítás hibájából megszabadulunk. Tehát nem takargatjuk a hibákat, beismerjük őket, és azután megbánjuk őket, majd pedig a megbánás után fogadalmat teszünk arra, hogy a jövőben nem követjük el ezeket, és ezután tehát a gyakorlás segítségével meg tudjuk tisztítani a hibákat. Tehát ez a fontos. Tehát széles látókörűen közelítsük meg a hibáinkat. A szűklátókörű dolog a tragédiához vezethet, tehát számtalan ember öngyilkos emiatt, vagy pedig sok minden őrültséget csinál emiatt, ugye lelkiismeret furdalás, és így tovább önmagát utálja, és így tovább keresi a maga szűklátókörű kiútját, amin nem létezik, és tehát a totális zűrzavar állapotába kerül. Tehát ehelyett széleslátó körülön megközelítve lássuk, hogy számtalan életen keresztül felmérhetetlen mennyiségű hibát követtünk el, és negatív karmát halmoztunk, és ezeket viszont meg lehet tisztítani, ez a lényeg, meg lehet tisztítani. Sőt, nem csak, hogy meg lehet, hanem megvan a pontos útja, módja annak, hogy hogyan lehet megtisztítani, és tehát ennek a menete az, amit az előbb elmondtam, tehát a vallomástétel, a megbánás, a fogadalom letétele, hogy többet ezt nem ismétlem meg, és azután a gyakorlatok alkalmazása a megtisztításra. És ezeknek egymást kell követniük, tehát csak a gyakorlat alkalmazása megbánás nélkül, és így tovább nélkül nem ér semmit. Tehát ha nem így járunk el, akkor a dolog végtelen, reménytelen, végtelen. Tehát olyan, mint, hát ez maga a szamszara. Tehát egyik hiba a következőbe vezet, és soha nem ér véget. Tehát ha nem tudjuk széles látókörű módon megközelíteni ezt a témát. Tehát egyik hiba a másikba vezet, és végtelenné válik a dolog. Tehát Láma Svédországból mondott példákat, hogy hogyan nem érnek véget még a legegyszerűbb dolgok sem. Például van egy mostanában történt egy rablás, bankrablás sorozat, valami tizenvalahány bankba törtek be. Úgy néz ki, hogy ugyanazok a tettesek, és egyszerűen képtelenek elfogni őket. Tehát Svédországban, ahol rettentő tanultak, okosak és mindenfélék az emberek, sok mindent tudnak, tehát az anyagi világot ezt rendkívül ügyesen tudják manipulálni, mégis egy ilyen egyszerű dolgot nem tudnak megoldani. Vagy ott van például a Olof Palme esete, ugye, akit talán hallottatok, ugye a 70-es évek elején valamikor, vagy közepén megölték őt, ha jól emlékszem, vagy 80-as, nem is emlékszem, 80-as talán. Megölték, és a mai napig nem tudják, hogy ki volt a gyilkos, pedig egy államfő és óriási apparátussal dolgoztak a tettes elfogásán. Mai napig nem tudják, hogy ki. Tehát így van ez. Tehát számtalan életünkben, beleértve a mostanit is, számtalan sok butaságot, hibát követtünk el, őrültséget, amelyeknek az eredménye mindaz a szenvedés, amin átesünk. És tehát eddig életünk során sem, és a jelen életünkben sem vagyunk, vagy voltunk képesek arra, hogy fölkészüljünk a halálunkra, ami pedig biztos, hogy bekövetkezik. Ez pedig azt jelenti, hogy tehát nem gondoltunk arra, hogy ennek folytatása lesz, és azzal is érdemes lenne foglalkozni. Tehát a folytatással is érdemes lenne foglalkozni. Ha nem, tehát az egész életünket szűklátókörű módon közelítjük meg, vagyis csak a orrunk előtt lévő dolgokkal vagyunk képesek foglalkozni, és azután, amikor eljön a halál, akkor döbbenünk erre rá. Tehát ez tipikus. Tehát a szűklátókörű ember akkor döbben csak rá, amikor a halálos ágyán van, és akkor ugye hirtelen eszébe jutnak a szülők, egész életében nem törődött velük, tehát nem volt képes fölmérni az ő felelősségét például a szülők iránt, mert minden csak az önös a szűklátókörű hasznára és céljára használt. Tehát akkor kezdünk, akkor egyszerűen eszünkbe jutnak a szülők, ugye? Mert valahol ugye a gyerekkorban még elhagytuk ezt a gondolatot, hogy a szülők az milyen jók, tehát vannak mások is, és ezek segíteni tudnak, és akkor az ember kiabál a szülei után, hogy apa, ama, tehát apám, anyám, látjátok, milyen bajban vagyok, gyertek, segítsetek, ha tudtok, de hát ők már rég meghaltak ilyenkor a szülők, igaz, amikor mi a halálos ágyunkra kerülünk. Tehát ez az ilyen ember életében így jelentkezik meg, így jelentkeznek a mások, így gondolunk másokra. Tehát egész életünkben nem gondolunk másokra, ebben a halálos ágyunkon gondolunk másokra, de akkor is úgy, hogy anyám, apám, gyertek, segítsetek. Egyébként soha egy percig sem gondolok másokra, hanem mindig csak magunkra gondolunk. Tehát az apa és az anya az életünk, tehát a szülők az életünk elején fontos szerepet játszanak. A gyerekkorunkban ők tanítanak meg mindenre, és ők óvnak mindentől. Tehát, és az, hogy egyáltalán életben maradunk, és tehát emberi, tehát el tudjuk kezdeni az ember életet, ugye? Tehát addig ők tartanak életben, amíg a saját lábunkra tudunk állni, tehát ez mind az ő érdemük. Tehát ők biztos, hogy jó barátaink, mert ezzel ők bebizonyítják, tehát ez egy bizonyíték arra, egy tárgyi bizonyíték arra, hogy ezt ők már megtették, tehát nem lehetnek a rossz akaróink. Mert ha rossz akaróink lennének, akkor ezt nem tették volna meg. Tehát ezt megtették, elértük az önállóság korát és képességeit, és tehát ez annak köszönhető, hogy ők tehát a legjobbakat, a legjobb módon segítettek bennünket. Most egy nagyon érdekes dolog történik azonban, abban a pillanatban, amikor az ember önállóvá válik. Egyszerűen ezt az egészet semmibe veszi, és ugye új barátokat keres magának. Az apa és az anya az ember csak untatja, irritálja azzal, hogy azt mondják, ezt csináld, azt ne csináld, így csinálj, úgy csinálj. Pedig pontosan annak köszönhetjük az életünket, hogy ezt mindig mondták, és óvtak, és segítettek bennünket. De ezt az ember megunja, megutálja, és olyan emberek barátságát keresi, akit az ember maga választ. A nagy okos, bölcs eszével, igaz? És akkor, tehát alapvető tévedések következhetnek, nem biztos, hogy következnek, de alapvető tévedések következhetnek, tehát akkor az ember olyan barátokat, olyan társakat talál, ugye a saját választása alapján, mondjuk így, mondjuk választásról persze nincs szó, hanem csak egy sodródásról van szó, tehát egy önkéntelen, kényszerű sodródás, tehát az embernek úgy alakul az élete, hogy rossz társaságba keveredhet. Tehát nagyon sokan rossz társaságba keverednek, és a rossz társaság azután meghatározó hatással lesz az emberre. Tehát ha valaki ugye tolvajokkal barátkozik, akkor magából is tolvaj lesz előbb-utóbb. Ha valaki ugye gyilkosokkal találkozik és barátkozik, akkor előbb-utóbb ő maga is azt csinálja, amit ők. Tehát a barátoknak, a társaknak nagyon-nagyon fontos szerepük van az ember életében. Ugyanakkor, ha valaki bodhiszattvával találkozik, akkor előbb-utóbb az emberben is megszületik a bodhicitta. Tehát ez egy alapvető, tehát nagyon fontos, egy alapvető tévedés, egy tévedés történik. A szülőket, akik tényleg már bebizonyították, hogy ugye jó barátok, azokat az ember elhagyja, és mondjuk legjobb esetben bizonytalan, kimenetelő barátságokat köt az ember, de ugye rossz esetben kifejezetten rossz kimenetelő barátságokat részesít előnyben azzal szemben, ami megbízhatóan jó. Tehát az ember elfelejti a szüleit, sőt menekül tőlük, és ehelyett tehát a teljes bizonytalanság önmaga, ugye, tehát egyfajta karmikus esély lehetőségekre bízza magát. Tehát ezt nagyon fontos fölismernünk, hogy mielőtt bajok történnek, mert ez így van, és megelőzhetjük a bajt, ha józanok vagyunk, és ezt a dolgot tudjuk. Tehát a társainkat, barátainkat akkor fogadjuk csak bizalmunkba, amikor meggyőződtünk arról, hogy ők valóban érdemesek arra. Az emberek általában, ugye különösen fiatal korban, impulzív módon, nagyon, tehát érzelmi alapon választják a barátaikat, és ebből születhetnek azután tragikus életsorsok, és születnek is, tehát számtalan esetben ez történik. Tehát fontos, ugye a dharmában ez nagyon ki van hangsúlyozva, hogy ha az embernek jók a barátai, nemes barátai vannak, akkor azt tanulja meg. Ha az embernek rossz, destruktív barátai vannak, akkor pedig azt tanulja meg. Tehát figyeljünk rá, és tudatosan, józanul válasszuk meg a társainkat. Hát visszatérve az alapszöveghez, vagy a gyökérszöveghez, de hát a halálos ágynál hagytuk el a szöveget. Tehát amikor a halálos ágyunkon vagyunk, akkor már nem tudunk mit csinálni, akkor nem tudunk már önmagunkon segíteni, akkor késő. Tehát akkor hiába hívunk segítségül bárkit, segítség már akkor nem lehetséges. És a segítségnek megelőző jellegűnek kell lennie. Tehát most időnk van, lehetséges, hogy itt van időnk arra, hogy fölkészüljünk erre a pillanatra, amikor biztos, hogy szembe kell önmagunkkal néznünk. Tehát erre föl lehet készülni. Ne gondoljunk arra, hogy tehát majd valahogy átvészeljük a dolgot, tehát biztos, hogy szembesülünk önmagunkkal. Ezzel nincs kivétel. De erre föl lehet tehát készülni, és ezt tudjuk megtenni a dharma segítségével. Tehát folytathatjuk tovább erről szólt, ez a hetedik verszak erről szól gyakorlatilag, amiről most szó volt, a másik szövegből vettünk ehhez ugye tanítást. Tudatod nemrég még egymaga vándorol, és a karma sodrása révén születtél most meg, de hamarosan újra menned kell, mindent hátrahagyva, teljesen egyedül, mint a vajgól kibúzott hajszál. A vajgól kibúzott hajszál azt jelenti, hogy nem tapad rá semmi. Tehát kibúzunk a vajgól hajszálat, nem tapad rá semmi teljesen. Tehát a vaj nem tapad hozzá, az mesztelenül csupaszon jön ki a hajszál a vajgól. Természetes, hogy senki sem akar rosszat magának, legyünk hát őszinték magunkhoz. Nem önön életünket tesszük tönkre, ha saját érdekeink ellenére nem valósítjuk meg a dharma lényegét. Tehát saját magunknak lesz abból haszna, hogyha gyakorolunk. Tehát végül elérkezünk ehhez a pillanathoz, mindenki elérkezik hozzá, és tehát a gyakorlás eredménye az lehet, hogy fölkészültünk. És ha fölkészültünk, az ezt az életünket is természetesen értelmessé teszi. Tehát most jelen pillanatban lehetőségünk van a gyakorlásra, ezt vegyük észre, és ne csapjuk be magunkat, ne halogassunk, ne gondoljuk azt, hogy majd valamikor lesz még erre időnk és lehetőségünk, most még egy csomó más dolgunk van. Ebben a pillanatban a dharmát mindig ebben az adott pillanatban kell elkezdeni, és nem holnap, és nem egy óra múlva, ebben a pillanatban el lehet kezdeni azt, amit hallunk, tanítást abban a pillanatban a szívünkbe zárhatjuk, elkezdhetünk foglalkozni vele, és míg a vérünké válik, tehát egyé válunk vele. Tehát erről van szó, ezen a módon próbáljuk hallgatni a tanítást, és ezen a módon engedjük, hogy valóban a hallgatással elkezdődjön a gyakorlás. A meditáció útja, vagy a gyakorlás útja, az úgy mondják, hogy ez nem meditációból áll, hanem abból áll, hogy hát végül is magyarul lehet így fordulni, hogy gyakorlás, tehát begyakorlás, beidegződés, szokássá válás, ez a lényeg. Tehát az ember a meditációval kezdődik a gyakorlás, vagyis azzal, hogy megszületik a felismerés. A felismerés. Tehát megértjük a dolog lényegét, de ezzel nincs vége, ezzel kezdődik. És azután ez fontos, hogy egy beidegződésé váljon, tehát szokássá váljon, tehát egyé váljunk vele. Azzal, hogy valamit felismertünk, azzal nem sokat nyertünk, hanem a fontos az, hogy egyé váljunk vele, valóban elválaszthatatlan részévé váljon a életünknek. És akkor viszont biztos az eredmény. Az eredménnyel aztán nem kell foglalkozni, hogy van vagy nincs eredmény. Ugye, aki nem értette ezt meg, az állandóan azt figyeli, hogy mi az eredmény, van-e már eredmény, és szeretne valamit elérni. Az eredmény maga az, hogy az ember egyszerűen automatikusan, szokásszerűen nem is tud már enélkül lenni. Ez az eredmény. Nem is tud nélküle lenni. Más eredményre nincs szükség. Mert már nem tudunk a dharma nélkül lenni. A dharma gondolkodás teljesen áthat bennünket, és egyé válunk vele, és nem tudunk másképp lenni. Tehát nem időleges eredményeket kell elérni, amik ugye, nem tudom, ezt láttam, ezt tapasztaltam, ilyen vízión volt, stb. Ez nem dharma gyakorlás. Ez a kezdőnek az ábrándozásai. Tehát az elvárások, ez a gyakorlás elvárásokkal, ez egy nehéz ügy. Hát ez pontosan a dharma gyakorlásnak az egyik legnagyobb akadálya. Tehát a dharma gyakorlás, az elején van a meditáció, ami felismeréshez vezet, és utána a felismerés a vérünké kell, hogy váljon a folyamatos gyakorlás révén, tehát rendszeres gyakorlás révén, és olyannyira, hogy nem tudunk nélküle élni, ugyanúgy, mint evés nélkül nem tudunk élni, igaz? És így tovább. Tehát az eredmény pedig magától jön, nem kell vele foglalkozni. Tehát olyan ez, mint például Szikkimben és ilyen helyeken Láma sokat járt ott, és sokat élt ott, és olyan családok voltak, hogy 16 gyerek volt például. Ja, egy apától, egy anyától. 16 gyerek volt. És még így is gazdagok voltak. 16 gyerekkel is gazdagok voltak. Tehát ez egy karmának az eredménye. Nem tudni, mi volt a karma. Nem tudni. De az eredmény megvan. Ja? Tehát hasonló módon a gyakorlás is egyszerűen hoz egy eredményt. Az természetes vele járója, igaz? Vagy pedig egy másik példa, amit Láma mond, Nepálban találkozott ilyen esettel, hogy ott megvan az a szokás, hogyha egy feleségtől nem születik gyerek egy év házasság után, akkor lehet még egy feleséget venni, ugye? És hogyha attól se születik, akkor megint jöhet a következő gyerek, ugye a következő feleség. Tehát volt ilyen eset, azt mondja Láma, hogy három feleség, és akkor egyszerre született mindegyiktől gyerek. Ja? Tehát az ember nem tudja, nem kell várni a gyakorlásnál az eredményt, az természetszerűleg jön. Tehát ez nagyon fontos tudni. Tehát még egyszer ugye a szokás, szokássá válás, vagy egy másik példa, ha egy gyereknek az ember csilit ad, erős paprikát, igaz, az még a szagától is prüszköl, igaz? De elkezdi ugye enni felnőtt korában, és végül aki megszokta, az úgy eszi, mint a kenyeret, vagy úgy iszta, mint a vizet, egyáltalán semmi hatással nincs rá. Tehát megszokás, ugyanígy a dharma, tehát a megszokás, a beidegződés, ez a fontos a dharmában. Ezt ugye Rinpoche is hangsúlyozta több ízben is. Tehát két szó van ugye a tibetiben, a gompa és a kompa, majdnem ugyanaz a szó. A gompa az a meditáció, a kompa pedig a megszokás, a beidegződés. És ez a lényeg, és azt mondja, hogy nem a meditáció a fontos, hanem a beidegződés. Ja? A szokássá válás. És tehát a dharma az, hogyha gyakoroljuk, akkor biztos, hogy hatékony, nem kell külön várni az eredményét, tehát ez biztos, hanem elég a dharmát magát gyakorolni, szokássá tenni, és váljon a vérünké, ugyanúgy, mint a hétköznapi dolgok, amiket természetesnek veszünk. Tehát úgy legyen olyan természetes része az életünknek. Ez a fontos. A többi az magától jön. A többi magától jön. Tehát ugyanúgy, ahogy az ember, ha elvégzi a munkáját, az eredmény magától jön. Ez mindenben így van. Ugyanígy van a dharmában is. Tehát nem kell külön eredményt várni a dharmától, az természetszerűleg jön. Tehát például ugye Tibetben az volt a szokás, ugye, hogy akik dharmát gyakoroltak, azokat természetszerűleg támogatták az emberek. Tehát nem kellett, hogy mondjam, nem kellett más csinálniuk azért, hogy támogassák őket. Egyszerűen, ha valaki a dharmát gyakorolta, ez egy természetes dolog volt, hogy akkor őket támogatták. Ez is a dharmának egy áldása, egy mellékhatása, mondjuk így. Tehát aki dharmát valóban gyakorolta, annak nem volt ugye rejtegetni való, hogy nem csapta be az embereket, az nem mert látszatból, és akkor majd ők adnak nekem valamit. Ez probléma. Tehát tényleg gyakorolta a dharmát, természetszerűleg megoldódott ilyen értelemben is az élete. Tehát rövid távon is megoldódnak a problémáink, és hosszú távon is megoldódnak a problémák. Ez a dharma áldása. Tehát ebben az életünkben is megoldódnak, és amellett természetesen, hogy a dharma fő célja a megvilágosodás és a jövő életek megalapozása, jövő életekben a gyakorlásunk lehetőségének megalapozása és a boldogságunk megalapozása. Tehát ezek természetszerűleg következnek a gyakorlásból.
Jó.
14-es verszaknál a beszéd olyan, mint a visszhang, tanították a buddhák. Tehát ez egy alapvető tanítás, amikor az ember tehát a gyakorlónak meg kell próbálnia ezen a módon földolgozni a hangokat. Tehát a meditáció közben az ember nem gondol arra, hogy a hang valahonnan jön. Egyszerűen magával a hanggal foglalkozik. Ezt jelenti ez. Tehát a hang az a hangzás és az üresség elválaszthatatlan egysége. Ja? Tessék a könyvet nézni, arról van szó. Ja? Tehát a hangzás és az üresség elválaszthatatlan egysége a hang. Ezen a módon próbálunk meditálni, és tehát nem esünk abba a hibába, hogy a hang forrását keressük, tehát hogy valaki mondja a szavakat. Nem kell azzal foglalkozni, valaki ott van, aki mondja a szavakat. Tehát olyan, mint egy magnó, vagy akármi, tehát a hang jelen van, de nincs ott, aki beszél. Vagy tehát olyan, mint a visszhang, a hang megjön, de nincs ott senki, aki kiáltana, igaz? A saját hangunk jön vissza, igaz? Tehát ezen a módon próbáljuk a hangokat földolgozni a gyakorlás közben. Azonban ma a mai világban, a mai időben ez ennél sokkal többről van már szó. Tehát a napjaink beszéd a visszhang visszhangjához hasonlatos. Ez visszhangszerű szavak mögött gyakran az ellenkezőjük rejlik, ne fordíts figyelmet az ármányos szavakra. Tehát a mai világban ezek a tanítások már nagyon, hogy mondjam, egyszerűnek tűnnek. Tehát manapság a szavak azok nem csak visszhangszerűek, hanem hazugok. Hazugok, tehát egyfajta dupla illúzióban élünk. Dupla illúzióban élünk, tehát nem csak, hogy visszhangszerű, hanem abszolút tényleg semmi jelentése, értelme nincs a szónak. Mert amit mondanak, az sosem lehet tudni, hogy az mit jelent. Hogy mit jelent. Tehát a mai világban így, ezt is a gyakorlás részévé tehetjük. Tehát ugye a régi világban, régebbi időkben, amikor az emberek azt mondták, nagy részt azt mondták, amit gondoltak, azt mondták ki, amit gondoltak, addig ugye ez volt az első számú kontemplációs módszer, hogy amit mondtak, azt visszhangszerűnek kell venni. Most pedig ehhez hozzájön az, hogy visszhangszerű, de ugyanakkor tehát azt is úgy is feldolgozzuk, hogy tehát ez is egy hasonló módszer, hasonló eredményre irányuló módszer, az, hogy egy szó visszhangszerű, ez valahol a súlyát veszi el a szónak, súlyát. Tehát nem a szó, nem a szó jelentésére koncentrálunk, hanem a természetére. Azt mondjuk, hogy ez csak egy hangzás, ez csak egy hang. Tehát amikor meditálunk, akkor nem engedjük, hogy magával ragadjon a szó jelentése. Ugye ezt jelenti a visszhangszerű beszéd, a visszhangszerű szó. Tehát nem engedjük, hogy magával ragadjon bennünket a szó jelentése, hanem egyszerűen azt regisztráljuk, hogy ez egy szó. Mindegy, hogy mit mond a szó, lényeg az, hogy ez csak egy szó, egy hang, egy hangzás. Most ezt tehát a mai korban egy kiegészítő gyakorlattal lehet ugye kombinálni, az, hogy ez csak egy szó, mert úgyse tudom, hogy mit jelent. Mert lehet, hogy pont az ellenkezőjét jelenti, mint amit én gondolok. Tehát nem, ezen a módon is az ember ugye megtanulja nem komolyan venni a dolgokat, nem komolyan, mert ami hazug, ami fals, azt nem szabad komolyan venni.
Tényleg lüci csak sátella, เสร็จเจ็บเนี่ยเราสนใจดูอยู่ว่าแต่นะจะไปดีดเลยชีกูเนี่ยจะได้นี่บ่ได้อยู่ที่ท้องตาขาดจะชีอยู่มาเลยอ๋อที่ชาวสาวได้ไหมนะเราสาวพ่อบ้านได้ไหมนะที่ชาวบ้านท้องตาตกเส้นนี้จริงๆที่ชาวสาวที่เห็นตัวกระจายอ๋อล่ะสบายที่นี่รู้ที่เห็นตัวลุกขึ้นนะลุกขึ้นนะนิ่งก็ขอดลุก
ที่นี่ที่จะทรงบัตรทำที่จะขโมยเงินป้อนเราตาที่จะขโมยขโมยเด็กขโมยเด็กจะตาที่จะทุบโลกขโมยเงินจริงๆเด็กเสียเด็กที่รู้ที่ข้างสันทรงบัตรเก๋ทรงบัตรเก๋มามาไม่เล็บปะมิ่งกินที่ย้อนเนี่ยที่รู้ขโมยลุกขึ้นลุกขึ้นนะขโมยจิขโมยก็ขโมย ที่เราลุกที่ข้าวเช้าที่เราลุกที่ข้าวเช้าที่เราเราที่ข้าวเช้าที่เราเสร็จนี้ดูเลยที่งานเราสรุปเดี๋ยวที่คนเดียวที่ยุติธรรมที่รู้เลยนี้ดูเลยที่เนี่ยสักครั้งเดียวที่ชีวิตมาเราที่เช่นเดียวนี่เกี่ยวกับที่อะไรนี่ดูสักที่ชีวิตมาเราที่นี่พอได้แล้วนี่พอจะตัดต่อไปใช่ไหมที่ยังคนเดียว เนี่ยเราเบื่อโตเลยกวาดเลยที่มรดิยากวาดเลยดูท่านยังลำบากจริงๆเนาะคนลำบากเนี่ยเราคุยด้วยว่าจะแล้วยังที่เราเบื่อโตเลยโลกที่โลกเราเอาเท็จตาไปที่รู้สึกเสร็จ
他自己也不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
Tehát az utolsó sornál tartunk, itt 14. verszak, ne fordíts figyelmet az ármányos szavakra. Ármányos vagy csaló szavakról van itt inkább szó. Tehát a manapság ez egy nagyon fontos, hogy mondjam, tendenciává vált az, hogy az emberek egymást a saját célukra extrém módon ki akarják használni. Tehát, hogyha körülnézünk a világon, és ennek az egyik fő módja, ami nagyon elterjedt, tehát ami ilyen ugye a múltban nem volt, tehát a kereskedők, tehát az a fajta kereskedő szellem, hogy tehát csak önmaga profitját nézi az illető. Tehát régen ez nem volt így elvadulva, ugye a kereskedelemnek volt egy bizonyos nagyon korlátolt szerepe az ember életében. Hát valóban ugye szükséges dolgokat ugye árulták és azzal kereskedtek, biztosították az emberek számára, hogy hozzáférhessenek a szükséges dolgokhoz. Tehát ugye sok helyütt ugyanígy van még a világon, de tehát észrevehetjük, hogy ma ez a tendencia teljesen megváltozott. Tehát a kereskedelem az öncélúvá vált, mondjuk így, és ez pedig az egész egy nagy hazugság. Tehát olyan dolgokat árulnak ma már, amikre az igény mesterségesen van fölkeltve. Gondoljunk a divatra például, és a szórakoztatóiparra, és arra, amihez kapcsolódik. Tehát mérhetetlen számú, mennyiségű termék csak ebbe a kategóriába tartozik, ugye? Tehát szórakozás és időtöltés és szépségápolás, divat, ruházkodás, és így tovább, vagy akár a kocsikat nézzük, ott is a divat számít, semmi más, ugye, manapság. És tehát az egésznek az alapja egyfajta hazugság. Hazugság az, hogy ugye a hazugság az, hogy a kereskedő becsapja a vásárlót azzal, hogy neked erre szükséged van, hogy aztán milyen érvekkel, az már az ő dolga. De végül is az történik, hogy tehát a kereskedő becsapja, rászedi a vásárlót, elhiteti vele, hogy neki erre szüksége van. Most nem egy kereskedő, az összes kereskedő együttműködik nyilván, igaz? Mert megteremtenek egy ilyen igényt, hogy na, erre szükségetek van, vásároljátok meg. És tehát ez a szellem uralkodik azután most már mindenben, nem csak a piacon, hanem az emberek agyában ez történik. Tehát röviden szólva, csak arról van szó, hogy egy ravasz ember az eszteleneket ugye rászedi. Erről van szó, semmi másról. Rászedi azt, akinek nincs magához való esze. Erről van szó, csak ez most már olyan nagy mennyiségben és olyan arányban és hogy hívják, erővel működik, hogy nagyon nehéz ezt ugye ezen változtatni még a saját magunk életében is. Tehát függővé válik az ember. És tehát alapjában véve csak arról van szó, hogy egy ravasz egy ravasz és kíméletlen ember, illetve a ravasz és kíméletlen emberek az esztelen embereket bekolondítják, rászedik őket. Tehát És természetesen, tehát a szavaink, a viselkedésünk mind ehhez idomulnak. Tehát természetessé válik az, hogy az ember hazudik, természetesen válik, hogy külsőségeket mutat föl, és belül szinte maga sem tudja, hogy mi van. Tehát az ember fölöltözik, kiöltözik, követi a divatot, és ugye mindent ugye a előírások szerint csinál, de közben maga sem tudja, hogy mit csinál. Fogalma sincs, hogy mit csinál. És természetesen, aki nem tudja, hogy mit csinál, az nem is tudja, hogy mit beszél. Ehhez ugye egy kísérő szöveget mond, és az egésznek nincs semmi alapja. Tehát nem tudja az ember, hogy mit beszél. Tehát a mai kor ilyen. És ennek, tehát ezzel jár a következő versszak első két sora. Mindenütt becstelen alakok vesznek körül, hazugság, hazugság hátán. A 15. versszak már, a harmadik sor. Napjainkban senkiben sem bízhatsz, legjobb tehát, ha szabadon egyedül élsz. Ugye eddig arról volt szó, hogy hogyan csapja be az ember önmagát, hogyan csapják be mások az embert, és ha valaki ezt átlátja, és úgy érzi, hogy ebből nem kér, akkor értelme van annak, hogy hagyja az egészet, és a fontos dolgokkal foglalkozzon. Tehát ha átlátja azt, hogy minden, hát az életében minden arra irányul, és arra kényszeríti a körülmények őt, hogy mindennel foglalkozzon, csak a fontos dolgokkal ne. Ha ezt az ember átlátja, akkor megszülethet benne az elhatározás, hogy na, most pedig hagyjuk azt, ami nem fontos, foglalkozunk a fontos dolgokkal. Hát ezért épít az ember egy meditációközpontot. Ezért épít meditációközpontot. Ezért vannak a meditációközpontok. Mert vannak emberek, akik úgy érzik, hogy fontos dolgokkal szeretnének foglalkozni, amiből valóságos hasznunk lesz önmaguknak és másoknak is, és tehát nem kell folytatniuk azokat a kényszerű, de teljesen értelmetlen dolgokat, amikkel egyébként foglalkozniuk kell. Tehát ezért vannak a meditáció központok, és tehát manapság ugye a meditáció központ nélkül nem nagyon lehet a lényeges dolgokkal foglalkozni, tehát egyrészt, mert olyan nagy a nyomás, és az illúzió olyan erős, és a romlás, tehát az mi saját elménk romlása ugye olyan mértéket öltött, és ugyanakkor a mi saját képességeink olyan korlátoltak, hogy nem tudunk szembenézni ezzel a mérhetetlen munkával, kihívással, hogy tehát ebben az óriási mindent elárasztó hazugság özönben és fölöslegesét, értelmetlenség özönben megtaláljunk egy pillanatnyi időt, vagy akár egy pillanatnyi gondolatot, ami ugye valóban értelmes, és egy pillanatnyi időt, amikor ezzel foglalkozni tudunk. Tehát ezért ez régen is így volt, és ma sokkal inkább így van, ezért mennek az emberek elvonulás központra, meditáció központba, hogy a lényeges dolgokra foglalkozzanak. Ezzel szemben ugye vigyázni kell, hogy elvonulás, tehát meditáció központban az ember ne mint börtönbe menjen, ja? Ne mint börtönbe menjen, hanem a szabadságot keresse, és a szabadságot találja meg. Tehát nem szabad félreérteni, vannak, akik menekülnek, ez nem menekülés, itt arról van szó, hogy az ember átlátja a dolgot, és a lényegtelen helyett a lényegessel akar foglalkozni. Ezzel szemben a menekülés ugye az, amikor az ember fenyegetve érzi magát, és menekül, nem tud menekülni, mert önmaga elől nem tud menekülni. Tehát a hiba nem másokban van, hanem önmagunk szellemével kell foglalkoznunk. Tehát ugyanúgy Milarepa. Milarepa ugye már ezelőtt 1000 évvel így élt, és ő előtte is már sok ezer évvel ezek a dolgok, tehát létező gyakorlatok voltak, tehát minden korban megvolt ez, de kicsit más formai keretek között, tehát ugye Tibetben szabadon, hát óriási volt az ország, és az emberek tiszteletben tartották azt, aki ugye el akart vonulni, és lehetőségük volt rá. Manapság itt Magyarországon, vagy nyugaton, Európában nincs lehetőség arra, csak úgy elmenjünk a vadonba, és ott szabadon tudjunk élni, hanem létre kell hozni a meditáció központokat, ahol ugye meg tudjuk teremteni ezeket a feltételeket ahhoz, hogy gyakorolni tudjunk. Ha valaki gyakorol, annak megvan a menete, elvonulást csinál, akkor 4 meditáció periódus szokott lenni, ez az általános, de lehet, hogy 3-at csinálni, lehet 2-t csinálni, de mondjuk a 4 az, ami a teljes napot jelenti, akkor az embernek nem kell törődnie, ugye. Ha alapvető szinten megvan az étkezése, és tehát alapvető szinten ugye az igényeit ugye ellátja, mások segíthetnek neki ebben, és nem kell foglalkoznia mindazzal a fölösleges dologgal, ami egyébként az egész idejét és egész energiáját kitölti. Tehát az ott nagyon le lehet egyszerűsíteni, és a lényeges dolgokkal tud foglalkozni. A lényeges dolog tehát a saját elménk, semmi más, ez a lényeges dolog, mert az okozza az összes problémát, az teremt minden problémát, nem mások. Tehát ne próbáljuk most ugye a másokra hárítani ezért a felelősséget. Mi ennek a kornak ugye emberei vagyunk, megvan hozzá ugye a karmánk és mindenünk, és a mi elménk úgy működik, ahogy itt le van írva. Nem a mások elméjét kell nézni. Tehát ez a lehetőség egy meditáció központon megvan. Ha tetteid a dharmát követik, az egész világ ellened fordul, tehát ez a mai kor. Ha igazat szólsz, az emberek haragra gerjednek, a tudatod jó szándékú és tiszta, kinevetnek érte. A legjobb, ha érted.